Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Mediátor Full Service Reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. Köszöntöm a stúdióban Cibóka Gabriellát.
Szia Viktor!
És Dankó Bencét.
Köszöntjük a hallgatókat!
Mai fő témánk az online rádiók és a podcastek kapcsolata, illetve a podcastek milyen veszélyt jelentenek a földi sugárzású rádiózásra. A vendégünk Román Balázs lesz telefonon. Az Impact Works új kutatási eredményeiről is beszélünk, aztán arról, hogy újraindul a Szabad Európa Rádió. A platform híreink között szó lesz arról, hogy a Facebook nem fog tudni az Apple felhasználókról reklámcélú adatokat gyűjteni, aztán a BP Clothing limitált kiadású kapszula kollekciója is szóba kerül, majd az IKEA és a LEGO együttműködése, végül, de nem utolsó sorban a spot szemlénkben, amivel kezdünk, a Márkaital új kampányáról van szó. Beszélgessünk a Márkaitalról és arról, hogy ezt a csodálatos reklámfilmet ti hova soroljátok.
1982-ben.
Kiváló, Gabi!
Valóban van benne egy retro életérzés, ami amúgy nem lenne rossz, hiszen a márka üdítőital is ugye nagy múlttal rendelkezik. És
fürdőruhás nők dalolnak a vízparton.
Retro lázban ég a világ, hogyha ezt vesszük alapul, akkor ez így valid.
De ez a rossz retro, amikor tényleg nem egy újrafeldolgozás, nem egy újraértelmezés, nem az, hogy akkor így fogom, kezdek vele valamit inspirációnak használom, beépítem valamibe, amilyen új vagy izgalmas vagy, mutat valamerre, hanem amikor azt, amit megcsináltak 1982-ben, pont ugyanazt megcsinálom, ennek nincs értelme, szerintem. Egyébként pedig alaptalanul kérjük számon a dolgot, mert igazából most tényleg így kicsit így a magunk ízlése meg gondolatvilága szerint beszéltünk, azt meg kellene tudnunk, hogy vajon a márkának a vásárlói tényleg azok az embereke, akik 1982-ben élnek, ha igen, akkor ez egy hibátlan, hatékony és jól működő kampány, és gratulálunk hozzá, hogy egy erős insightra, egy erős fogyasztóismeretre egy frappáns megoldást szállított a márka kreatív ügynöksége.
Még azt érdemes talán megjegyezni a reklámfilm kapcsán, hogy a megoldás az valójában egy pár adással korábban feldolgozott Szikszó reklámnak az ellentéte, az inverze, hiszen ott ugye a hazatérésre alapoztak, hogy a márka a hazatér, és ki lesz mondva, hogy ugye Szikszóról származik, és hogy itt pedig a márka hagyományokra épít, és ezt erősíti ezzel a friss és a 2018-as reklámspottal is.
A LEGO és az IKEA közös fejlesztés dobott piacra, ugyanis Big Lack néven létrehozott egy játékos tárolási megoldást. Ez egy nagyon furcsa együttműködés, de talán működni fog.
Én ezt például szerettem, mert hogy nagyon hasznos az az insight, az a fogyasztói, meg felhasználói élethelyzet, amire ez megoldásként született. Ugye legózni kicsik, nagyok, mindenki szeret, viszont hogyha játszunk, az alapvetően azzal is jár, hogy rendetlenség lesz a szobában, de hogy ugye egy idő után össze kell pakolni, mert rálép az ember, fáj, eltörik, nem tudom, és hogy erre egy ilyen tényleg szerintem amúgy zseniális márka kollaborációnak lehetünk a szemtanúi, mert hogy erre ad választ a termék.
Azaz a LEGO elrámolása maga is játékká válik, ez a gondolat, vagy ez az, ami miatt ez így motiválja a gyerekeket a rendrakásra, és azért szeretjük ezt, meg azért hoztuk el, mert egy valós probléma, ami nyűg minden gyerekes családba, hogy rakd el a legódat, légy szíves, a duplódat. Rájöttek, hogy erre van egy ilyen egyszerű megoldás, hogy maga a tároló doboz, az is építkezős és izgalmas.
Az is egy kocka.
Menjünk tovább. A BP Clothing egy limitált kiadású kapszula kollekciót tervezett a magyar sörmárkának, a Dréhernek. Hát itt a képen én azonnal látok egy Dréher feliratos, BP Clothing feliratos pulóverben lévő fiatalt, és nekem rögtön az jut eszembe, hogy én azokat a ruhákat keresem mindig, meg vásárolom meg, amiken semmi, se pici, se nagy felirat nincs. Tehát, hogy te megveszel megveszed a reklámozás lehetőségét, amikor egy ilyen ekkora felirat van a pólódon, vagy a pulóvereden. Miért jó ez mégis?
Azt látjuk, hogy ugye a Dréherben van valami ilyen óriási nagy akarat arra, hogy így mindenféle márka együttműködések révén újra pozícionálja magát a Dréher.
Vajon miért van erre szükség? Bocsánat.
Teljesen a fiatalosítást, meg így a urban trendesítést, ha fogalmazhatok ilyen csúnyán, érjük utol ebbe a dologba. BP shoppal és ebbe az irányba mutat, az, hogy a Mad Scientist-tel közösen főztek kis szériás söröket a Dreher sörgyárba, az is ezzel ér össze. Várjuk, hogy mi lesz a következő, hogy készül majd Nintendo-ra egy dréheres sörös játék, így igen. Talált ki.
Edukáljuk a minél fiatalabbakat is. Jól van.
Augusztus 28-a a washingtoni menet, és Luther King van egy álmom beszédének évfordulója. A dátum az igazítva, és az idén nyáron világszerte nagy hatású Black Lives Matter mozgalomhoz kapcsolódva, az Uber a Weedon Kennedy-t kérte fel egy rasszizmussal és igazságtalansággal foglalkozó integrált kampány kitalálására.
Az Ubernek azért égető szükség volt erre a kampányra. Az Uber megítélése Amerikában alapvetően elég rossz, ugye azért, mert hogy az embereket, vagy az Uber sofőröket kényszervállalkozásba kényszerítik, gyakorlatilag TB támogatás nélkül, tehát hogy alapvetően nem véletlen, hogy az Uber most megragadta azt a lehetőséget, amikor így a szerencsétlenebb sorsú valamilyen közösség mellett kiállhat, és a Delete Uber hashtaget, ami ugye korábbról létezik, és alapvetően annak a kifejeződése, hogy az Uber az mennyire hozzátesz a társadalmi igazságtalanságokhoz, ezt a Delete Uber hashtaget, ezt ezzel a kampánnyal sikerül átterelni egy teljesen más témára, és sikerül az eredeti üzenetét kivenni. Szóval ez egy eléggé ügyes és erős kommunikációs stratégiai húzás volt.
Tudjátok, mire vagyok kíváncsi? Hogy ha néhány hét múlva egyébként én beszélnék újra erről, meg utána olvasnék, hogy hányan törölték vajon az Ubert, és hogy mennyi az aktuális Uber felhasználók száma, mert az is érdekes, hogy hányan állnak oda teljes messzélességgel egy kampány mellé, és hogy otthon a négy fal között valóban meglépi ezt. Az Apple operációs rendszere, az iOS 14-es verziója megnehezíti azt, hogy a Facebook kereskedelmi célú adatokat gyűjtsön a felhasználóiról, úgyhogy gyakorlatilag az Apple felhasználók mostantól, jól értem, hogy reklámmentesen tudnak majd online élményekhez jutni?
Az biztos, hogy nem reklámmentesen, viszont nem fognak...
Nem lesz személyre szabott.
Nem, jóval kevésbé lesz számukra személyre szabott a hirdetés, de nem emiatt igazán izgalmas ez a hír, hanem leginkább azért, hogy alapvetően a Facebooknak a legalapvetőbb üzleti modelljét, a személyes adatok gyűjtését és a személyes adatok alapján történő nagyon pontos targetálást ássa alá az Apple. Ami egyébként egy azért nagyon izgalmas dolog, mert az Apple már gyakorlatilag jó pár éve mondja azt, hogy az ő eszközei a legbiztonságosabbak adatvédelmi szempontból. Volt egy nagy botránya az Apple-nek, amikor nagyon sok hírességnek a privát képei, köztük mesztelen képek is, kiszivárogtak az iCloud-ból körülbelül 3-4-5 évvel ezelőtt. Azóta az Apple nagyon hangsúlyosan mondja azt, hogy ő az, aki nem gyűjt adatot a felhasználókról, és nagyon-nagyon vigyáz a felhasználói adatokra.
És ebben a sorban nagyon jól beleillik, hogy ugye ennek a frissítésnek a lényege, hogy ugye az iOS 14-ben már a felhasználótól magától kell engedélyt kérni a reklám célú követésére, pontosabban ugye a hirdetői azonosításra.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha Facebookozni kezd valaki egy iPad-en vagy egy iPhone-on a rendszer frissítés után, akkor neki föl fog ugrani az, hogy átadod-e a személyes adataidat a Facebooknak. Nem fogják átadni az emberek nagy része, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy akkor ezek után a Facebook a hirdetőknek mit tud kínálni.
Újraindul a Szabad Európa Rádió, csak ez már nem rádió lesz, hanem egy website.
Viszont maga a motiváció meg a szervezet mögötte az ugyanaz, mint amögött a hírszolgáltató médium és valódi rádió mögött, ami 1993-ban kapcsoltak le. Az amerikai külügy üzemelteti ezt a portált, azzal a céllal, hogy ők is hallathassák a hangukat a magyar hírpiacon.
Az Impactverse, a nemrégiben fejlesztett opinió piackutató applikáció, ez egészen csodálatos, vannak ilyen applikációk, felmérte a budapestiek rádióhallgatási szokásait. Ez ránk nézve most nagyon fontos lesz, úgyhogy a következő néhány percben is erről lesz szó, ez lesz a fő témánk. Az eredmények alapján a fővárosiak 17%-a nem hallgat rádiót. De ez csak 17%. De 60%-uk hetente többször, vagy annál is gyakrabban. Ehhez köthető az a témánk, hogy a podcastek milyen szerepet töltenek be az emberek életében, és hogy mennyire válnak a földi rádióadóknak a konkurenciáivá. Éppen ezért fogjuk Román Balást kérdezni telefonon, aki a Beatone stúdió kreatív producere és alapítója.
Rebrief.
Hölgyeim és uraim, a vonalban itt van velünk Román Balázs, a Beatone stúdió kreatív producere és alapítója. Szervusz!
Szervusztok! Köszöntelek titeket, illetve a kedves hallgatókat is.
Rádióról és a podcastekről van szó. Hallgatsz rádiót?
Abszolút hallgatok, bár nem sokat. Akkor hallgatok rádiót, amikor az autóba ülök, mert az autómba egyelőre nem lehet párosítani, vagy nem oldottam meg ezt a kérdést a telefonommal a belső hifi rendszert.
Ha meg lehetne oldani a hifi rendszert, hogy lehessen a telefonoddal kapcsolni, akkor mit hallgatnál?
Hát akkor podcasteket hallgatnék, és elsősorban azért, mert magyar nyelven olyan nagyon-nagyon sok számomra érdekes rádió nincs, vagy rádióműsor nincs. Másrészt pedig azért, mert olyan mennyiségű podcast tartalom van, ami keletkezik nem csak magyar nyelven, hanem elsősorban angol nyelven, ami viszont nekem rendkívül szórakoztató, inspiráló, és amiből én rengeteget tudok tanulni, meg ihletet meríteni. Úgyhogy én, hogyha tehetem, akkor az időm nagy részében podcasteket hallgatok, mert ez a munkám része egyébként, meg a szórakozásomnak is az egyik forrása. De ettől függetlenül azért vannak olyan időszakok, meg olyan pillanatok, amikor a lineáris műsor szolgáltatásnak ideje van, meg amikor az ember arra vágyik, hogy egy élő műsor folyamba kapcsolódjon be valamikor. Én egyáltalán nem gondolom, hogy potenciális podcast hallgató az az, aki nem hallgat rádiót, hanem podcast hallgató az a fajta ember, aki egyébként szereti az audio műfajokat, és lehet, hogy egyébként szokott rádiót is hallgatni, de a rádiós kínálat azért összességében magyar nyelven az rendkívül szerény és limitált.
Semmiképpen se vennék
semmiképpen
munkra.
Semmiképpen se vegyétek ezt magatokra. És egyébként a tartalom sokszínűséget tekintve pedig, most csak hogyha a beszélgetős, vagy a beszéd alapú rádiózásnak, a beszéd alapú audio tartalomnak a műfai sokszínűségét vesszük górcső alá, akkor ott pedig aztán még inkább azt látjuk, hogy gyakorlatilag magyar nyelven, hogyha te nem zenét akarsz hallgatni, akkor egy választásod van, interjú típusú műsorokat hallgathat, ami azért összességében a talk típusú műfajoknak csak az egyike, van még 15 féle másik típusú formátum, amit így nem csinálnak, mert drága és szakértelmet igényel.
Ti a Beatone stúdiónál podcasteket gyártotok, hogyan tudjátok profitábilissé tenni, és hogyan lehet gondolni a magyar podcast hallgatókra?
Az fontos, hogy mi a stúdiót az amerikai műsorgyártási struktúrába értelmeztük, azaz mi tartalomfejlesztéssel foglalkozunk, egyáltalán nincsen saját stúdiónk, kitaláltunk vagy 50 formátumot, amit szeretnénk majd valamikor lefejleszteni, ebből elkezdtünk 3-at csinálni, vagy nem tudom, amit itt tavaly évben elkezdtünk. Mi pontosan azt is kitaláltuk, hogy mi hogyan szeretnénk pénzt keresni ezekkel a műsorokkal, és ez már idén abszolút megtörtént, ami egy nagyon jó dolog, mert igazából a piac az azt igazolta vissza, hogyha valaki professzionálisan közelít egy médiatípushoz, akkor arra annak van piaci realitása is, azaz tudunk olyan típusú elérést generálni, és tudunk ehhez olyan hirdetőket és szponzorokat szerezni, akiknek fontos az az elérés, akik azon keresztül különböző marketing, kommunikációs üzeneteket tudnak átadni, ergo a média csatorna az működőképes.
Mit látsz te, hogy a podcast szférában, a magyar piacon milyen tartalmakkal vagy formátumokkal lehet legjobban érvényesülni?
Egy olyan piaci közegben, ahol alapvetően nem kifejezetten változatos műsorkínálattal, és nem kifejezetten profi körülmények között előállított műsorokkal volt tele a piac, hogyha mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt azt mondtad, hogy podcast, akkor mondjuk találtál mondjuk 150 féle magyar műsort, amelynek a jó részét lelkes amatőrök készítették egyébként sokszor nagyon jól, meg nagyon érdekes témákról beszélgettek, de azért mégiscsak viszonylag szerkesztetlen, és viszonylag hangminőség tekintetében sem voltak azért annyira profik ezek a műsorok.
Kell egyébként a szerkesztettség? Ez nálunk is egyébként konkrétan dilemma volt, mert a Rebrief az ugye podcastként indult, és abból lett aztán egy ilyen hibrid rádióműsor és podcast. És amikor a rádióműsor és az ezzel járó szerkesztettség felmerült nálunk, akkor nálunk ez egy komoly dilemma volt, hogy jó-e egy podcastnak, hogyha olyan szigorúan szerkesztett lesz, mint amilyen most a Rebrief lett a rádió hozzáadott tudása és professzionalizmusa révén?
Én azt gondolom, hogyha minél nagyobb tömeget akarsz elérni, annál inkább kell figyelembe kell azt venni, hogy az emberek mit szeretnek, hogyan szeretnek tartalmat fogyasztani. Tehát csinálhatsz egy 6 órán keresztül tartó műsort, ami kizárólag egy speciális kutyafajtának a porszerkezetével foglalkozik, és a szaglás mechanizmusát elemzi. Biztos vagyok benne, hogy lesz a világon, a földkerekségen, a 7 és valahány milliárd emberből lesz valaki, aki arra kíváncsi. Nekünk az volt a célunk, hogy egy nagyon könnyen fogyasztható, a magyar piacon egyébként nem annyira jelenlévő, meglévő tematikákat dolgozzunk fel oly módon, hogy ezt lehetőség szerint a legtöbben élvezzék és hallgassák.
Akkor, ha jól értem, tulajdonképpen a rádiós műfajok évtizedek során kikristályosodott szabályszerűségeit, azokat érdemes megtapasztalatait érdemes átemelni a podcast világba és a podcastok szerkesztésébe is?
Miért ne volna szükséges? Hogy szükséges. Tehát, hogy az, hogy a podcastet világon mindenütt egyébként leginkább lelkes amatőrök kezdték el használni, az azért van, mert ez egy olyan típusú felület, mint ahogy a blogokat is egyébként. Egy viszonylag demokratikus felület olyan szempontból, hogy viszonylag kevés belépési küszöbbel, azaz egy mikrofonnal és egy jobb minőségű mikrofonnal, egy viszonylag csendesebb szobával és egy számítógéppel el lehet kezdeni tartalmat gyártani. Ezért tömegek kezdtek el tartalmat gyártani, a világon mindenütt ugyanígy zajlott. Majd megjelentek, amikor már ez a maga a technológia és maga ez a fajta média típus ez így egyértelmű és láthatóvá vált, és elkezdtek emberek hallgatni szűk körben, persze, vagy szűkebb csoportok elkezdtek hallgatni ilyen műsorokat, akkor megjelentek a profi médiavállalatok, akik egyébként korábban más területeken, de lehet, hogy audióban, rádióban szereztek tapasztalatot, és az amerikai földrészen, vagy az angol száz médiában ugye az látszott, hogy abban a pillanatban, hogy beléptek ezek a nagy és tapasztalt médiagyártó cégek, vagy médiatartalomgyártó cégek, abban a pillanatban óriási lendületet vett a podcast piac, mert onnantól kezdve tömegek kezdték el hallgatni, hiszen jó olyan műsorok keletkeztek, amit szakértők csinálnak.
Visszakanyarodva a beszélgetésünk elejére, mi az a műfaj, meg tartalom, amit a podcastok el fognak venni a rádióktól, és mi az, ami mindig is egy konkrét földi sugárzású rádiós tartalom vagy műsor marad?
Ez a tévé kapcsán is egyébként nagyon gyakran felmerül, hogy mi marad a televíziózásban meg, és mi marad ugye, mi megy majd át az on-demand televíziózásba, és a nem lineáris műsorszolgáltatásba, ez ugyanúgy rádiónál is nyilván felmerül. Nyilván az élőség és a lineáris sugárzásnak a legfontosabb előnye az, hogy azonnal is prompt tud reagálni bármilyen dologra, ami a világban történik. Ergo például a hírszolgáltatás az kifejezetten rádiós műfaj, és azt nem tudja a podcast pótolni, mert a podcast mindig egy on-demand történet, mert egyszerűen nem tud olyan gyors lenni a podcast gyártás, és amúgy a felületek se arra vannak optimalizálva, hogy te élőben fogyasztál híreket. Persze arra is van lehetőség, hogy egy rádió műsor streamen elérhető, hát ez most is van, évek óta van, online tudsz hallgatni rádióadásokat, de most klasszikusan a podcast műsorokról beszélünk, akkor a hírműsor az inkább a rádiózásé, hogyha megnézitek a hírműfajon belül, a podcastekben jellemzően inkább hírmagyarázó műsorok vannak, tehát azt mondjuk, hogy a New York Times déli című műsora, az egy napi hírműsor, de mégsem annyira aktuális, hogy még mondjuk egy hét múlva is érdekes meghallgatni, sokkal később már valószínűleg nem. A beszélgetős műsorok is megmaradhatnak, ha valamilyen szinten valami aktualitáshoz kötődik, nyilván rádiós fronton. Ezen kívül még nagyon sok olyan rádiós műfaj van, ami kifejezetten az élősége miatt vonzó lehet. És persze egy reggeli műsor, vagy egy drive time-ban menő műsor, az jellemzően, hogyha annak van valamiféle élő jellege, akkor az tökéletesen jól működő rádiós műsortípus.
Balázs, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Bármikor örömmel, köszönöm, sziasztok!
Köszi!
Kedves hölgyeim és uraim, ennyi fért már a Rebrief, beköszönjük, hogy hallgattak minket. Ezt az adást is, mint a többit is, a mediator.hu/Rebrief oldalon hamarosan újra hallgathatják, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.